Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy az eddiginél is több ukrán menekültre számít Magyarország, mondta a miniszterelnök. A több napot a határon töltő miniszterelnök beszámolója szerint a számuk csütörtökön átléphette a 450 ezret.
Pintér Sándor belügyminiszter úrral végigjártuk azokat az intézményeket, rendőri és katasztrófa védelmi intézményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a menekültek ellátásába. Azt látom, hogy a koordináció jól működik. A mostaninál nagyobb számú menekült koordinált elhelyezésére és ellátására is képesek vagyunk. Köszönetet is mondok a rendőreinknek és a katasztrófa védelem munkatársainak. Ellátogatunk a Kisvárdai kórházba, ezt ismerjük, mert a krími háború idején is ezt a kórházat jelöltük ki az esetleges sebesültek ellátása céljából. Most is kijelöltük őket, ha beteg menekültek érkeznek, akkor ebben a kórházban látjuk el őket, fölkészült a személyzet, hogy a mainál nagyobb számban is el tudja látni a bajba jutottakat. Kisvárda környékén sok a menekült és rengeteg a gyermek. Köszönetet mondunk a kisvárdaiaknak, akiknek nagy a szívük és nagyon sok gyermeket helyeztek el a városban. Úgy látom, hogy a következő hetekben is képesek leszünk arra, hogy minden bajba jutottnak segítséget nyújtsunk.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország kész az Ukrajnából érkező menekültek ellátására. Szijjártó Péter a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs és a kormányülése után azt mondta, Budapest sem katonát, sem fegyvert nem küld Ukrajnába, és halált okozó fegyverek áthaladását sem engedik Magyarországon keresztül. Németh Zoltán összeállítása.
A háborús cselekmények intenzitása nem csökken, állapította meg a két testület a magyar diplomácia vezetőjének tájékoztatása alapján. Szijjártó Péter szerint folyamatosan növekszik az Ukrajnából érkező menekültek száma.
Természetesen itt Magyarországon mi készen állunk arra, hogy a menekülteket megnövekedett nyomás esetén is el tudjuk látni számukra, szállást, munkalehetőséget biztosítunk.
A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a diplomáciai térben mindenféle viták zajlanak. Ennek ellenére a kormány szilárdan kitart amellett, hogy a magyar emberek biztonságát kell garantálni.
Nem küldünk sem fegyvert, sem katonát a háborúba, és továbbra sem engedjük halált okozó fegyverek átszállítását Magyarország területén. Akármilyen nyomás nehezedik ránk kívülről vagy belülről, a magyar baloldali ellenzék vagy bármilyen külföldi szereplő részéről, akkor is ezen döntésünk mellett a jövőben is ki fogunk tartani.
Kedden a magyar miniszterelnök legfontosabb közép-európai politikai szövetségesei szálltak vonatra Lengyelországban, hogy az ukrán elnökhöz utazzanak. Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén miniszterelnök, valamint Jaroszláv Kaczynszki Lengyelország miniszterelnök helyettese, a Jog és Igazságosság kormánypárt elnöke is Kijevbe látogatott, ahol találkoztak Volodymyr Zelenszkijjel. A politikusok az Európai Tanács nevében indultak Kijevbe, és a látogatás célja, hogy megerősítsék az egész Európai Unió egyértelmű támogatását Ukrajna szuverenitása és függetlensége iránt. Orbán Viktor, bár tudott az egyeztetésről, távol tartotta magát, és március 15-i beszédében Ukrajnától és Oroszországtól is egyforma távolságtartást ígért.
A Lengyelország szakértő szerint Varsó számára sokkal fontosabb az Oroszországgal szembeni védekezés, mint bármilyen más vita az Európai Unióval. Mitrovics Miklós az Inforádió brüsszeli hét című műsorában azt mondta, Jaroszláv Kaczynszki, a Jog és Igazságosság kormánypárt elnöke, elhunyt testvére öröksége miatt tartotta a közép-európai kormányfőkkel. Németh Zoltán kérdezte a történészt.
Hát Lengyelország mindig is törekedett arra, hogy az Európai Unióban a nagy játékosok között tartsák számon. Ez persze nem mindig sikerült. Nyilvánvalóan, ameddig a polgári platform, a jobbközép polgári platform és Donald Tusk volt a kormányon, addig ez inkább sikerült. Jaroszláv Kaczynszki vezette Jog és Igazságosság, ugye az eurokritikus pártok közé tartozik, amely azért gyakran konfrontálódott Brüsszellel, de itt most ugye egy másik ügy van.
Hát nem, hogy gyakran, hát szinte állandóan konfrontálódott, most viszont egy különítmény ment el Kijevbe Zelenszki elnökhöz, és nem csak a miniszterelnök, hanem az ön által említett Kaczynszki is pártelnökként. Mi ennek az oka? Miért csatlakozott ehhez a csapathoz?
Hát mondom, ez most egy másik ügy van. Most jelenleg ugye azzal, hogy kitört az ukrán-orosz háború, Oroszország megtámadta Ukrajnát, Lengyelország lényegében ezt a saját szuverenitása és függetlensége elleni veszélynek tekinti. Tehát abszolút más a helyzet. Most teljesen lényegtelen a lengyel kormány számára, hogy mondjuk a bírósági rendszer hogyan alakul át, vagy hogyan nem alakul át. Ez most talán nem is dúdok, azt mondom, hogy huszadrandok kérdés Varsó számára. Az viszont elsőrendű kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, hol húzódnak majd meg az orosz határok, mi lesz a régióval, mi lesz abban Lengyelországgal. És ebben a lengyel kormány egyértelműen vezető szerepet akar vállalni, hogy Ukrajna szószólójaként lépjen fel az Unióban, a NATO-ban, egy mielőbbi uniós csatlakozás, de legalább egy társulási szerződés aláírásáig, hogy lényegében megakadályozza a további orosz térnyerést, az orosz politikai befolyásszerzést. Ugye úgy tűnik, hogy katonailag ezt nehéz megakadályozni, feltételezhetően mindenki számol valamiféle területi veszteséggel, de hivatalosan természetesen egyetlen négyzetcentiméterről sem mond le sem Kijev, és hát ebben Varsó az első számú támogatója.
És ennek a nyomatékosításához nem volt elég Mateusz Morawiecki?
Azt gondolom, hogy nem, hiszen a Kaczynski testvérek, ugye az elhunyt Lech Kaczynski elnökként lényegében ennek a lengyel-keleti politikának az emblematikus figurája volt. 2008-ban ő repült el az orosz grúz háború alatt Tbilisibe, éppen mikor már felszállt a gépe, már lőtték az oroszok a repteret, sokan kritizálták is ezért a veszélyes manőverért, de akkor is elmondta, és lényegében ugye ezt a pártja, a testvére, és hát a Morawiecki miniszterelnök is folyamatosan hangsúlyozza ezt az örökséget, hogy ott kell lenni a lengyel politikusoknak, erőt kell mutatni a lengyel politikusoknak, akár személyesen is, nem csak szóban. Úgyhogy ez szerintem abszolút ennek a lengyel politikának a következménye. Én nem láttam ebbe semmi meglepőt. Természetesen ez egy rendkívül kockázatos út, hiszen három miniszterelnök, illetve miniszterelnök helyettes, ugye Kaczynski ebben a pozíciójában is vett részt ebben a rendezvényen. Elmegy egy háborús övezetben, ez elég veszélyes tud lenni. Egyébként a szlovák miniszterelnök ezért nem ment, mert lebeszélték róla a biztonsági szakemberei, de mondom, Lengyelországban ez azt hiszem, hogy teljesen természetes, és gondolom úgy látták a lengyelek, hogy a NATO vagy az EU kevés erőt mutat Oroszországgal szemben.
Az ENSZ fejlesztési programjának vezetője szerint 10 ukránból 9 süllyedhet szegénységbe, és extrém gazdasági sérülékenységnek lesz kitéve, ha elhúzódik a háború. A konfliktus akár 2 évtizednyi gazdasági fejlődést törölhet ki. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa azt mondta, már a háború előtt is Európa szegényháza volt Ukrajna. Sipos Ildikó kérdezte Deák Andrást.
Én nagyon óvatos lennék az ilyen jellegű prognózisokkal. Nem tudjuk, hogy ez a háború meddig fog tartani. Lehet, hogy heteken belül vége, lehet, hogy egész év folyamán ez menni fog. Nem tudjuk az anyagi kár mértékét. Már azt sem tudjuk különben, hogy hányan élnek Ukrajnában. Folyamatosan menekülnek az emberek. Az nyilvánvaló, hogy hát óriási az anyagi kár Kelet-Ukrajnában. Tehát most az ukrán kormány bedobta ezt a 120 milliárd dollár feletti csak a infrastruktúrában esett kárt. Ez körülbelül nagyságrendileg mondjuk egy éves ukrán GDP, ami a nemzeti vagyonban esett. Most ebből kiindulva nyilvánvalóan drámai lesz a helyzet az idei évben, de nem tudjuk, hogy ez mennyire maradandó és jövőre vonatkozólag ez mit jelent, főleg azért, mert nem látjuk a háború végét még.
Szintén az ENSZ fejlesztési programjának vezetője nyilatkozta azt, hogy tömeges elszegényedéstől kell tartani Ukrajnában, 10 ukránból 9 szegénységbe süllyedhet, és extrém gazdasági sérülékenységnek lesz kitéve az ország. Valóban fenyegete ilyen tömeges méretű elszegényedés Ukrajnában? Egyáltalán honnan indulunk? Tehát milyen állapotban volt az ukrán társadalom ilyen szempontból még a háború előtt?
A háború előtt is már Európa szegényháza volt Ukrajna. Az egyfőre jutó GDP Moldovával, ahol felsenyben itt volt a legalacsonyabb. 1500-2000 függött számoljuk dollár körül volt egyfőre vetítve. Ez mondjuk az albánnak a fele. A magyarnak a talán ötöde-hatoda. Nyilvánvalóan az ENSZ-nek vannak különböző ilyen küszöbértékei, amelyeket használnak. Ezért hozzáteszem, hogy ők úgy számoltak, hogy a háború egész év folyamán tart és kiterjed az egész országra. Jelen pillanatban nagyon más a helyzet, szerintem a harcok sűjtött a régióba, tehát tényleg tarthatatlan a helyzet, ahol effektíve harcok és bombázások vannak. Míg a relatíve intaktabb Nyugat-Ukrajnában nem gondolom, hogy drámai szociális helyzet lenne, nyilván a helyzet ott se jó, de hát azért a lakosságnak egy nagyon jelentős hányada ott él. Mondjuk a lakosság egyharmadát érintették nagyságrendileg eddig a harci cselekmények, a kétharmada az relatíve mentesült ezektől.
Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ez akár egy túlzóan pesszimista forgatókönyv, illetve valóban azzal kalkulál, hogyha húzamosabb ideig tart a háború, és akár erre az évre végig kiterjed?
Igen, ezt leírták a jelentésben, hogy ezen peremfeltételek mellett ez egy negatív forgatókönyv.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Műsorunk folytatásában arról lesz szó, hogy a cseh kormány döntötte az Ukrajnából érkező menekültek elhelyezésére fordítható anyagi támogatás növeléséről. A prágai egészségügyi minisztérium speciális egészségügyi központok létrehozását tervezi. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A cseh kormány eredeti 7 eurós javaslata a menekült szállások kifizetésére elfogadhatatlan volt a régiók és azon belül a szállásadó vállalkozók számára. Ezért a kabinet két nappal később úgy döntött, megemeli a támogatás összegét. A tornatermekben és egyéb közösségi termekben elhelyezett menekültek után 8 eurót fizet éjszakánként egy fő után, s ez az összeg az étkezés díját is tartalmazza. A rekreációs központokban és alacsony komfortszintű szálláshelyeken elhelyezett személyek után ugyancsak 8 eurós a hozzájárulás, ám e helyeken az összeg nem tartalmazza az étkezést. A panziókban és hotelekben elszállásolt személyek után pedig 10 euróra emelték a támogatási összeget éjszakánként. Martin Kuba, a régiók szövetségének elnöke elmondta, hogy készek saját forrásból kipótolni az állam által nyújtott összeget. Csehország néhány kerületében már nincs több kapacitás a menekültek elszállásolására, ezért a kormány úgy döntött, hogy olyan régiókba szállítja a menekülteket, ahol még van szabad hely. Arra a személyre, aki ismételten elutasítja a számára felkínált szállás lehetőséget, úgy tekintünk, mint aki képes saját maga számára bebiztosítani azt, jegyezte meg Vít Rakusan, cseh belügyminiszter. Csehországba az elmúlt 3 hét alatt 270 ezer menekült érkezett Ukrajnából. A cseh egészségügyi minisztérium speciális egészségügyi központok létrehozását tervezi az ukrán menekültek számára az országban. Ezek a központok az egyetemi kórházakban működnek majd, s közülük az első már a jövő héten megnyílhat. Egészségügyi alapellátást egyelőre a segélyközpontokban nyújtanak a menekültek számára, ahol a legtöbb esetben köhögésre, emésztési problémák ellen vagy fájdalomcsillapításra írnak fel gyógyszereket. A cseh egészségügyi tárca most azt vizsgálja, hogyan lehet a jövőben gondoskodni az ukrán menekültekről azok teljes csehországi tartózkodása alatt. Az általános egészségbiztosító szerda reggelig több mint 170 ezer új személyt regisztrált, akiknek csak nem fele gyermek. A biztosító számításai szerint minden gyermekorvosnak 50 új beteget kellett felvennie. Ondřej Jakob, a cseh egészségügyi minisztérium szóvivője a CT24 hírtelevíziónak azt mondta, az lenne a legjobb, ha minden régióban legalább egy egészségügyi központot létesítenének az ukrán menekültek számára, amely elsősorban gyermek, nőgyógyászati, belgyógyászati és sebészeti ellátásra koncentrálna. A minisztérium szerint ezeken a helyeken ukrán nővérek is dolgozhatnának, és ukrán orvosok segíthetnének, akiknek viszont előbb szakmai vizsgát kellene tenniük. A szomszédos Szlovákiában minden Ukrajnából érkező menekültnek joga van sürgős orvosi ellátásra az országba érkezését követő első 30 napban. Ezt az úgynevezett Lex Ukrajna teszi lehetővé, amely az egészségbiztosítási törvényt is módosítja. A módosítást szerdán hagyta jóvá a szlovák kormány. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter elmondta, hogy a menedékkérők és az ideiglenes menedékjogot kérők számára korlátlanul garantált a sürgős egészségügyi ellátás, a státusz nélküli menekültek számára pedig 30 napig biztosított a sürgősségi ellátás. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az EP három új bizottságot hoz létre, amelyek az uniós kormányok kémszoftver használatával, az ártó szándékú külföldi beavatkozással és a koronavírus járvány tanulságaival foglalkoznak. A 38 tagú, a Pegazus és azzal egyenértékű megfigyelő kémprogramok használatának kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság a megfigyelő szoftverek használatára vonatkozó uniós jogszabályok állítólagos megsértését vizsgálja több tagállamban, többek között Magyarországon és Lengyelországban. A vizsgálóbizottság áttekinti a megfigyelésre vonatkozó meglévő nemzeti szabályozást, és megvizsgálja, hogy a Pegazus szoftvert vajon politikai okokból használták-e, például újságírók, politikusok vagy ügyvédek megfigyelésére. Megfelelő szabályozás és tudatosítás hiányában az EU ki van szolgáltatva a demokráciát veszélyeztető külföldi beavatkozásoknak, vélik a képviselők. A parlament olyan közös uniós stratégia kidolgozását sürgeti, amely külön szankciókat is meghatároz a külföldi beavatkozással és a dezinformációs kampányokkal összefüggésben. A jobbikos Gyöngyösi Márton független képviselő szorgalmazott egy a tagállami kormányoktól és a piactól függetlenül működő közmédia és hírszolgáltató létrehozását. Ez az EU költségvetéséből működne, és minden uniós polgár hozzáférhetne valamennyi uniós nyelven. Szerinte itt lenne az idő arra, hogy a 27 különböző narratíva helyett egy egységes európai hangot teremtsünk, megerősítsük európai identitásunkat, és megvédjük polgárainkat a káros propagandától. A vitában felszólalt a Momentumos Donát Anna, a Renew Europe képviselője is.
A dezinformációnak kitett rokonok jobban hisznek a putyini hazugságoknak, mint a kijevi bújóhelyeken szorongó rokonaiknak. De Putyin módszerei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Ukrajna közvetlen szomszédságában Magyarországon is putyini hazugságokat szajkóz a magyar állami köztévé, és a magyar Facebook tele van orosz propagandát továbbadó oldalakkal. Helyes lépés volt, hogy az EU kitiltotta a területéről a Sputnik és a Russia Today felületeit. De további lépésekre van szükségünk, mert Vladimir Putin nem csak Ukrajnát, hanem az európai emberek tudatát is meg akarja szállni. Ezt pedig nem hagyhatjuk.
A képviselők az eredményes tájvani példára és az össztársadalmi megközelítésre hivatkozva azt szorgalmazzák, hogy a civil társadalmi szervezetek is jussanak szerephez a tájékoztatásban és az általános tájékozottság javításában. Az uniós állampolgárság nem árucikk, a parlament ezért uniós szintű szabályozással orvosolná a befektetői állampolgársági és letelepedési programokhoz kötődő visszásságokat. Az EP szerint a befektetői állampolgársági programok, amelyek harmadik ország polgárainak egy adott pénzösszegért cserébe uniós állampolgárságot adnak, az uniós polgárság legbelső lényegét kérdőjelezik meg. A képviselők a Máltán, Bulgáriában és Cipruson folytatott jelenlegi gyakorlatot potyázásnak tekintik, mivel a tagországok olyan dolgot bocsátanak áruba, amelyet soha senki nem szánt árucikknek. Bebizonyosodott, hogy egyes tagországok a kérelmeket akkor is kedvezően bírálták el, amikor a kérelmezők nem feleltek meg minden feltételnek. A kockázatokra való tekintettel ezért a képviselők a befektetői állampolgársági programok megszüntetését követelik. 2010 után Magyarországon is volt hasonló gyakorlat az úgynevezett letelepedési kötvényekkel. Az Európai Parlament múlt heti plenáris ülésén a képviselők a koronavírus utáni gazdasági helyreállítást támogató igazságos és egyszerű adózásról, valamint a forrásadó uniós keretrendszerének kialakításáról vitáztak. Ezen felszólalt a fideszes Győri Enikő független képviselő is.
Üdvözlök és támogatok minden olyan kezdeményezést, amely csökkenti az adminisztrációt és serkenti az adóügyi információcserét. Annál is inkább, mert az elmúlt években etéren tett előrelépések nagy mértékben hozzájárultak az adóelkerülés elleni küzdelemhez, az unió szintjén és a tagállamokban. Emellett kiemelt jelentőségűnek tartom azokat az intézkedéseket, amelyekkel egyszerűbbé kívánjuk tenni a kis- és középvállalkozások életét, és megkönnyíteni az egységes piacon való működésüket. A jelentés azonban, ahogy azt már megszokhattuk ebben a házban, túlmegy az adott témakörön, s adóharmonizációs törekvéseket tartalmaz. Ismét csak felhívnám képviselőtársaim figyelmét. Ezek tagállami kompetenciák. Így nincs jogalap kötelezővé tenni a forrásadót, a mértékét harmonizálni, beleszólni, hogy melyik harmadik országgal ki milyen adóügyi megállapodást köt. A nemzeti adópolitikák folyamatos támadása helyett a multinacionális vállalatok megadóztatására vagy a digitális adó kérdésére kellene koncentrálni.
A fideszes Győri Enikő független LP képviselőt hallották. Ez volt az LP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az LP Perceket hallották.
Március 13-án meghalt Erhard Buzek volt osztrák alkancellár, tudományos és oktatási miniszter, az osztrák néppárt korábbi elnöke, a Bécsi Duna Régió és Közép-Európa Intézet vezetője. Erhard Buzeket színes, formabontó politikusnak tartották, akinek hatalmas érdemei vannak a közép-európai együttműködés megteremtésében, mondta el az Inforádiónak Prőle Gergely, a Habsburg-Otto Alapítvány vezetője.
Erhard Buzek életében talán magyar szempontból az a legrelevánsabb, ami a rendszerváltást megelőző években történt, hiszen akkor ébredt ő rá néhány társával együtt arra, hogy ez a bizonyos Mittel-Európa, Közép-Európa fogalom, ez milyen fontos lehet a 20. század végének politikájában is. Ennek volt egy kulturális vonatkozása, ami a közép-európai összetartozás, Bécs-Budapest hasonlóságát emelte ki, de ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy ennek világpolitikai jelentősége van, hiszen ne felejtsük el, hogy akkor még állt a vasfüggöny, és senki nem sejtette, hogy néhány év múlva le fog omlani.
Valahol ő az előfutára volt ennek a közép-európai együttgondolkodásnak, amit ma már természetes momentumként kezelünk?
Azt több helyen látjuk, és hogyha olvassuk akár a neves cseh szerzők műveit, gondoljunk csak Hrabára vagy másokra, vagy akár Magyarországon is arra gondolunk, hogy Eszterházy Péternek milyen tárcái, írásai voltak. Tehát ez a közép-európai összetartozás, ez egyfajta menekülés volt a kommunizmus szürke hétköznapjaiból. És ez így volt Lengyelországban is, Szlovákiában is. Na most, hogy ennek egy nyugati országban, vasfüggönyön túl valaki, mint Erhard Buzek, aki akkor bécsi alpolgármester volt, ráébredt ennek a jelentőségére. Ez egy fontos válasz volt mindazokra az álmodozásokra, amik a vasfüggönyön innen zajlottak, és innentől kapott a dolog egyfajta rendszerváltó dimenziót is, hiszen az, hogy a vasfüggöny két oldalán gondolják ugyanazt Közép-Európáról, ez nyilván valamilyen módon már megelőlegezi azt is, hogy az a vasfüggöny.
Mennyire volt nehéz dolga abban, hogy a saját hazájában, a saját városában képviselje ezt az álláspontot, és minél többeket állítson maga mellé?
Buzek karrierje elejétől fogva valamilyen módon formabontó politikus volt. Mindig nagyon színes figura volt. És abban a, hát hogy mondjam, régi módi, konzervatív közegben, ami az osztrák kereszténydemokráciát jellemezte, ebben neki ezekkel az elképzelésekkel nem volt mindig könnyű dolga. Biztos, hogy ez a fajta ötletgazdagság és valóban színes gondolkodás, ez nem könnyítette meg az ő helyzetét a a pártján belül. Számos konfliktusa is volt, nem csak akkor, hanem később is. Tehát ennek ellenére egy nagy koalíciós kormányban mégiscsak az alkancellárságig vitte. Néhány évig az ÖVP az Osztrák Néppárt elnöke volt, és mint tudományos és oktatási miniszter szintén számos olyan kezdeményezés fűződik a nevéhez, ami mondjuk ezt a határon átívelő kulturális együttműködést mindenképpen támogatta.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.